Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A kutyák több ezer éve élnek együtt velünk, és nagyon sokban segítik az emberek munkáját az első pillanattól fogva. De sokszor szórakozásra is használjuk őket, és a mostani vendégeimmel ezeket a témákat járjuk körbe. Hogyan élnek a cirkuszi kutyák, hogyan működik az agarászverseny, illetve miként harcoltatják a kutyájukat az emberek pusztán szórakozásból. Petró Eszter, a Fővárosi Nagycirkusz állatvédelmi referense, pszichológus, etológus, az MTA munkatársa, Tencel Gábor, a Kincsen Park agárszakágának racing menedzsere, illetve Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért szervezet vezetője a vendégem. Sziasztok!
Szervusz!
Ja. Sziasztok!
Talán a legrégebbre nyúló téma az agarászat, aminek egy formája az, ahol szervezett versenyeken kergetik a nyulat az agarak, és a Kincsen Parkban ez már régóta működik. Be tudod mutatni egy pár mondatban azt, hogy hogyan is kezdődött ez a lóversenyek melletti szakág a Kincsen Parkban?
Hát ez durván 10 évvel ezelőtt kezdtünk, visszamennék egy picit az időben. Volt egy olyan Kincsen Parkos rendezvény, ahol egy angol telivér és egy angol agár futott együtt. És aztán onnan indult a gondolat, hogy be lehetne vinni a Kincsen Parkba az angolagarat. 10 évvel ezelőtt kaptunk egy lehetőséget az akkori igazgatótól, Pécsi Istvántól, hogy megmutassuk magunkat a nagy közönség előtt. Ez akkor még úgy zajlott, hogy 400 méter egyenest húztunk egy startboxból az agaraknak a szintetikus pályán, ahol a lovak is futnak, és az elmúlt 4 évben pedig lett egy agárpályánk, ami én azt mondom, hogy Európában a legmagasabb színvonalú, és most már itt tartjuk az agárversenyeket, teljesen az Egyesült Királyság módjára, tehát egy külső nyulas, egy nagyon színvonalas és nagyon biztonságos agárpályán.
Hogy kerültél te az agarászattal kapcsolatba? Tenyésztő vagy, kutyás vagy, képezted magad a kicsit?
Én alapjáraton munkakutyával kezdtem. Abban a sportban voltam egy pár évet, aztán szerintem már nem kell belőle titkot csinálni, voltam egyszer egy agaras vadászaton. És én akkor szerettem bele az angol agárba. Aztán jó pár évig nyomtam azt a szakágat, ezt a vadászos szakágat. Őszinte leszek, igaziból azért értem át az agárversenyre, mert rengeteg volt a sérülés. És én nagyon szeretem a kutyáimat egyébként, tehát nem akartam azt, hogy ez így menjen tovább, ezért átmentem a pályaversenyzésre. És hát azt most már több mint 30 éve művelem.
Egy picit az agarászatnál talán még régebbi az, hogy a cirkuszokban állatokat, köztük kutyákat is használtak. A Fővárosi Nagy Cirkuszban ez a mai napig egy bevett gyakorlat és tradíció, és egy jó ideje már szakmai segítséget is kérnek az állatok jólétéhez, és így kerültél te a képbe, Eszter, ugye?
Így van, így van. Ez egy érdekes szóhasználat egyébként, hogy használjuk, vagy kolléga. Azt gondolom, hogy ahogy folyamatosan fejlődik az a tudományos háttér, mert egyébként én etológusként dolgozom, meg az a tudásunk, hogy hogyan tudjunk dolgozni együtt a kutyákkal, legyen az bármilyen sporttevékenység, vagy legyen az akár egy produkció, vagy egyáltalán csak a családi kutyák esetében. Szóval nagyon sokat változott az, hogy milyen tudásunk van arról, hogy hogyan képezhetőek a kutyák. És ma már például a Fővárosi Nagy Cirkusz azt szeretné bemutatni az előadásaiban, hogy hogyan tud együtt dolgozni ember és állat, és hogyan lehet ténylegesen megmutatni az állatoknak a képességeit, még hogyha az egy előadás is.
Akkor ez inkább edukatív célú, mint sem öncélú szórakozás?
Van egy nagyon fontos része ma már szerintem a cirkusznak, ami abszolút az oktatás és a felelős állattartásra való nevelés. Részben ezért is vagyok ott. Nagyon sok olyan cirkuszpedagógiai foglalkozást tartunk gyerekeknek, de nem csak gyerekeknek, aminek a témája a felelős állattartás, de a felelős állattartásnak az a része is nagy mértékben, hogy hogyan tudunk kommunikálni a kutyákkal. Mert azt gondolom, hogy ami elindíthatja azt, hogy mire van szüksége az állatoknak, az nagy mértékben az, hogy tudjuk-e, hogy ők mit éreznek, hogyan kommunikálnak, mi hogyan tudunk velük jól kommunikálni. És ezért azt gondolom, hogy a tanítási módszereken keresztül, ami nem csak azért fontos, hogy hogyan tanul meg egy extra trükköt mondjuk egy kutya, és az mondjuk vicces lehet, hanem azért is, mert ezeknek köszönhetően tanulhatjuk meg, hogy hogyan érthetjük meg saját magunkat az állattal.
Hasonlóan régre nyúlik vissza a kutyaviadalok története, mint a cirkuszi kutyáké, és hogy ez valahogy nem is lett ugye törvényi keretek között szabályozva, mégis működik fű alatt, hátsó kertekben. Erről azért sok tapasztalatotok van élesben is, igaz?
Hát így van, szerencsére azért most már a törvény bünteti elég keményen, hogyha mostanában valaki kutyaviadalt szeretne csinálni. Mi 6 éve vagyunk az állatvédelem egyik szerves része, és amikor mi 6 évvel ezelőtt megalakítottuk a párbarátommal ezt a Szurkok az Állatokért nevű mozgalmat, akkor az első cél és a fő célunk az volt, hogy Magyarországon szüntessük meg a kutyaviadalokat. Azóta rengeteg viadalos kutyát mentettünk meg, több szervezettel együtt, nem csak mi, és elértük azt, hogy végre Magyarországon tényleges börtönbüntetésbe kerültek a kutyaviadalosok, illetve jelenleg is zajlik Magyarország legnagyobb kutyaviadal telepének a tárgyalása, ami február 15-én fog folytatódni a Ceglédi Járásbíróságon.
Nagyon érdekes, hogy azért evidencia, hogy egyik állattal szándékosan a másik állat életét kioltani, az nem egy megfelelő viselkedési forma, mégis akár még 20 évvel ezelőtt is magazinokban kerestek kutyaviadalokhoz fedező partnert az emberek. És hogy most is megtalálják egymást nyilván, mert hogy folyamatosan születnek az újabb és újabb almok, amik aztán lehet, hogy nem is élnek túl sokáig.
Hát így van, nem is kell nagyon visszamenni az a 15-20 év, amikor még sportfogadói újságokba is lehetett fogadni a kutyákra, hogy melyik kutya fog nyerni, illetve ugye most már az interneten vannak ezek a zárt csoportok, amiket mi hála Istennek azért azt elárulhatom, hogy mi már jó pár zárt csoportba fedőnéven benne vagyunk, és mi pontosan tudjuk, hogy milyen almok születnek, hol vannak a kutyák, és azt mondom, hogy a dolgok 90%-ába tudunk is segíteni így a hatóságoknak, hogy merre induljanak el. Például amikor volt a nagykörösi kutyaviadal, akkor is 3 olyan kutya került hozzánk, akiknek közel 10 millió forint volt a becsült értéke. Volt olyan, amit vissza akartak vásárolni a viadalosok, illetve volt olyan is, amikor meg akartak minket támadni, csak ott egy-két telefonhívás a mi részünkről is elment, és pedig annyit hívta csak, hogy egy tagjuk jönne és hozna egy kis kutyakaját nekünk, és mondtuk, hogy arra sincs szükségünk. Szóval tényleg beleálltunk ebbe a dologba kőkeményen, és próbáljuk itt az állatokat védeni. Nem mondom azt, hogy Magyarországon meg fog szűnni a kutyaviadal, de az, ami pár évvel ezelőtt volt, hogy bátran ezeket kiírták akár a Facebookra, vagy csoportokra, az most Magyarországon jelen pillanatban szerintem nincsen.
És hát azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon szoros együttműködésben vagytok a rendőrséggel, és akár konkrét akciókban is részt vesztek, és mentitek a kutyákat.
Így van, pont 2 évvel ezelőtt debutált ez a dolog, ahol Nagycserke vagy Nagykörösön csaptunk le a rendőrséggel együtt a legnagyobb kutyatelepre, ott majdnem 100 kutyát hoztunk el.
Mi lett ezeknek a kutyáknak a sorsa? Lehet őket rehabilitálni?
Persze, hát ezeknek a kutyáknak a nagy része az most már gazdikereső lett, vagyis már gazdás, van, aki még gazdikereső, és ezeket nagyon nehezen, de vissza lehet illeszteni az életbe.
Azért a kutya viadaloknak is van egy ilyen szerencsejáték vonulata. Mit gondolsz, hogy inkább az, hogy ez egy nem legális szerencsejátékforma, vagy az állatvédelmi szempont az, ami egyre közelebb hozza azt az időszakot, amikor ténylegesen büntetést tudnak kapni azok, akik ebben részt vesznek?
Hát amikor kutyaviadalról beszélünk, akkor ott kell azért beszélni a illegális lőfegyverekről, kell beszélni prostitúcióról, kell beszélni kábítószerről, kell beszélni szerencsejátékról, szóval itt a dolgok összerakják egymást, és azért elég sok tárgyaláson voltunk már, ahol kiderültek például a kábítószer vagy a fegyver, hogy találtak a rendőrök, és én úgy gondolom, hogy ez egy aberrált dolog, ez a kutyaviadal, és hogy ők ezt élvezik, és amit a mellettem lévő kolléga azt mondta, hogy ő már nem szeretne járni ugye ilyen vadászatra, mert félti a kutyáját, mert ott sérülést az. Én nem hiszem, hogy az az ember, aki tényleg szereti a kutyáját, szívből szereti, és nem csak kihasználja, az be fogja tenni egy kockába, és engedi, hogy egy másik kutya megsérüljön, a saját kutyája, vagy a másik kutyája, vagy akár rosszabb esetben pedig meghalljon, mert Nyíregyháza mellett erre is volt példa, hogy a rendőrök találtak egy halott kutyát a gödörbe, és én úgy gondolom, hogy ők nem szeretik az állatokat. Lehet, hogy tisztelik őket, mert azért ez sok esetben elmondják, hogy ők tisztelik őket, hogy micsoda harctudásuk, meg akaratuk van ezeknek a kutyáknak, de ezeket az állatokat lehet másképp is tisztelni, le lehet őket fárasztani, meg lehet mutatni, hogy melyik a jobb kutya, mint például, hogyha elmennek egy agár versenyre, és ott például egy futóversenyben meg tudják mutatni, hogy melyik kutya a gyorsabb.
Igen, hát azért nyilván a kutyáknak van egy olyan tulajdonságuk is, hogy szeretnek csinálni dolgokat, és ennek például az agarászat, illetve az agárversenyek, az egy kiváló formája lehet.
Igen, az agaraknak meg különösen van egy nagyon erős zsákmányszerző ösztönük. Igaziból arról volt szó, abban egy picit beleszólnék, hogy hogyan szórakoztatják az embereket a kutyák. Én azt mondom, hogy hogyan szórakoztatjuk egymást, hiszen az angol agárnak például, vagy az agárfajtáknak az üldözés az a lételeme. Tehát ők ezt imádják. Tehát azzal, hogy mi elviszük őket egy agárversenyre, ugyanúgy megadjuk nekik azt a szórakozási lehetőséget, mint ahogy ők megadják nekünk azt a szórakozási lehetőséget, hogy mi láthassuk azt, hogy ők hogy futnak. Mert aki agarazik, az nagyrészt az angol agárnak van egy csodálatos természete alapjáraton, de igaziból mindnyájan én azt gondolom, hogy magáért a futás látványáért, ahogy ő fut, azért csináljuk ezt az egészet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi szórakoztatjuk egymást. Tehát ők vannak miértünk, mi vagyunk őértük.
Azt néztem a Kincsen Park honlapján, hogy akár egy bárki agártartó kibérelhet és kipróbálhatja az agarászatot azzal, hogy pályát bérel nálatok? Ezt jól értelmeztem?
Nem feltétlenül nálunk, kimondottan csak angol agarak versenyeznek. Azt is elmondom gyorsan, hogy miért. A vipet, tehát a többi agár, ami van, orosz agár, vipet, szaluki, egyebek, ezek között akkora sebességkülönbségek vannak, illetve a vipetek között akkora méretkülönbségek, a magyar agárban pedig akkora tenyésztési különbségek, mert azért vannak olyan magyar agarak, amik nagyon már ütnek vissza az angol agárra, mert ugye mindenki azt szeretné, hogy ővé legyen a leggyorsabb kutya, ezért van, aki belecsempészett évtizedekkel előtte mondjuk egy angol agarat, az jön vissza, és a pályán már nincs egy kiegyenlített verseny. Most nekünk a Kincsenparkban mindenféleképpen olyan versenyeket kell csinálnunk, olyat kell produkálnunk, ami izgalmas. Tehát kategóriák vannak, most azt hiszem, hogy A5-ös kategóriáig jutottunk angolagárba, de A0, A1, A2, A3, A4, A5. Tehát, hogy minden agárnak megvan a maga sebessége, és az ahhoz való kategóriában tud indulni gyakorlatilag. Mi nem akarunk ilyen gyöngyfűző futamokat csinálni, ahol fut elől egy kutya, és mögötte 30 méterrel a többiek.
Tehát tényleg, mint a Tour de France-on.
Tehát a verseny az legyen verseny, tehát hogy hasonló kategóriájuk induljanak mindig.
Erre eleve tenyészteni kell már az agarakat, vagy ez bármilyen tenyészettől vásárolt agárban benne van a lehetőség, hogy majd egyszer jó agárversenyző lesz?
Hát van esély arra, hogy egy gyengébb szülőpártól is kijöhet esetleg néha-néha egy-egy gyorsabb kutya, de egyébként akik komolyan veszik ezt az egész tenyésztést, azok nagyon figyelik a vérvonalakat, nagypapát, nagymamát, dédnagymamától kezdve mindenkire megpróbálják ezeket a vérvonalakat úgy összehozni, hogy a leggyorsabb kutya jöjjön ki belőle. Több-kevesebb sikerrel egyébként. Én azt mondom, hogy az írországi tenyésztés az, ami talán a jelen álláspont szerint a legerősebb. Nagyon sok kutya születik Írországba, ugye a nagy számok törvénye alapján pedig azért abból sokkal több gyors kutya lesz, mint mondjuk itt nálunk. De vannak hazai tenyésztők is, akik nagyon sikeresek egyébként.
És hogy kell ezt elképzelni? Tehát mint egy lóverseny? Fogadásokat lehet kötni, figyelni lehet azt, hogy kikinek a leszármazottja, és akkor mi várható tőle?
Igaziból a fogadásban talán az, hogy kikinek a leszármazottja, az kevésbé fontos. Inkább azt mondom, hogy az edzési idők alapján lehet fogadni. Tehát, hogyha valaki komolyabban belemegy ebbe a témába, és megnézi a turfot, akkor látja azt, hogy milyen edzésidőt futott a kutya, milyen volt az előző edzésen. Ha valaki felmegy a Greyhound datára, ahol adatok vannak, ott meg tudja nézni azt, hogy mondjuk milyen a startképessége az agárnak, tehát mondjuk az első kanyarba ő be tud elsőnek, azért az egy jó szansz arra, hogy megnyerje a versenyt, ha elsőnek tud fordulni. Tehát sok dologban áll össze az, hogy érdemes fogadni egy angol agárra.
De akkor inkább, ha jól értem, maga a látvány az, ami vonzza a nézőket itt?
Hát engem mindenféleképpen a látvány motivál, de vannak emberek, akik nyilván imádnak fogadni, tehát teljesen mindegy nekik az, hogy mire fogadnak, ők fogadni szeretnének, ők megtalálják, ebbe kell, hogy legyen az állatszeretet is, tehát azért a kincsemparkban én azt gondolom, hogy nagy többségében olyan emberek járnak, akik szeretik az állatokat, tehát akik vonzódnak a lovakhoz, vonzódnak az agárhoz, és kaptak egy olyan hátsó szelet is, hogy imádnak fogadni. És akkor ők megtalálják a kincsemparkot, és én remélem, hogy a kincsemparkban meg is találják azt, amit keresnek.
És a gyakorlati rész az hogy néz ki? Hány agár versenyezhet egyszerre a pályán együtt? Vannak ilyen napok, ahol az A0-tól az A5-ösig végigfut minden sebességkategóriájú állat?
Van, igen. Hát most már ott tartunk egyébként, hogy olyan 10-12 futamot tudunk rendezni egy versenynapon. Az a kezdetekhez képest nagyon szép eredmény, mert ilyen 2-3 futamokkal kezdtük ezt az egészet. Mi volt a másik kérdés?
Hogy hány állat versenyzik egyszerre a pályán?
6 angol agár tud indulni egy startboxból, és akkor van 280 méteres távolságunk, ez a rövid távos agaraknak, és van a 480 méteres, ami igaziból az angol agár versenyeztetésben egy középtáv, de jelenleg Magyarországon nincs annyi hosszú távos 680-as kutya, akit érdemes lenne úgy összerakni, hogy egy izgalmas verseny alakuljon ki belőle, de egyébként beszélgetünk az agarasokról erről, tehát lesz majd erre is egy kísérlet.
Az agárversenyeknek van egy régre nyúló hagyománya is Magyarországon, tehát hogy azért a háborúk előtt időszaka alatt voltak agárversenyek. Ezeknek a hagyományaihoz visszanyúltatok?
A háború előtt inkább a magyar agarakkal vadáztak, aztán ugye, jól tudom, Széchenyi behozta az angol agarat, ott már meghigult a magyar agárállomány, tehát ott már mindenki, ugye, amiről az előbb beszéltem, mindenki szeretett volna egy picit gyorsabb kutyát.
Mekkora sebességgel mennek
ezek? Az angol agár? Az angol agárnak az átlag sebessége az agárpályán az olyan 65-70 km/h. Egyenesbe nekem volt olyan autóval mértük, 80 km/h fel tudott gyorsulni. Úgyhogy iszonyú sebességgel haladnak. Nyilván ennek megvan a maga kockázata, mert előfordulhat, ugye én azt mondom, hogy aki fut, az elesik. Előbb vagy utóbb, de aki rendszeresen fut, az elesik. Tehát hogy benne van a pakliba az, hogy eleshet, hogy lehet benne egy bukás. De én azt mondom, hogy a Kincsempark egyébként egy annyira biztonságos pálya, mi a barriereket fölépítettük, körbe szivacs van, tehát hogyha valaki kisodródik a kanyarba, akkor egy szivacsnak ütközik neki. Én azt mondom, hogy hál' Istennek nagyon kevés a sérülésünk, és merem állítani, hogy az egyik legbiztonságosabb, hanem a legbiztonságosabb pálya Kincsempark itt Európában.
És ez nem teszi tönkre az állatok ízületeit hosszú távon? Vagy nem versenyeznek annyit, hogy...
Egyrészt nem versenyeznek annyit, 2 hetente vannak versenyeink. Most az, hogy, hogy melyik tréner mennyi dolgoztatja a kutyát, abban nyilván nincsen beleszólásunk, de az angol agár tréningezésben egy nagyon fontos rész a pihentetés. Tehát, hogy nincs kellőképpen megpihenve a kutya, akkor nem fog tudni a versenyen sem jól teljesíteni, és erre azért az agarasok nagy többsége már rájött. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a részével nincsen probléma. Tehát nincs az, hogy valaki fog egy kutyát. Régen volt, tehát 20-30 évvel ezelőtt volt, aki megfut, és ész nélkül vitték, mert azt hitték, hogy annyi munka kell bele, hogy 10-15 kilométereket vitték egy angolagárnak. 4-5 kilométer sétálnál nem kell több egy nap. Amúgy az angolagáról még csak annyit elmondanék, hogy a világ leglustább kutyája. Imádja a kényelmet, imádja a kanapét. Jóformán napi, mit mondjak, egy óra munkával tökéletesen le lehet őt úgy fárasztani, hogy másnap este 6 órakor fog fölkelni legközelebb.
És a cirkuszban dolgozó kutyák, ők mennyit dolgoznak azért, hogy azt nem megjelenhessenek a manésban?
Ez is nagyon különböző, mert ugye azon múlik, hogy mi a trénernek a célja. Egyébként közben azon gondolkoztam, hogy a cirkuszban nem feltétlenül úgy működik ez az egész, hogy kitalálnak egy produkciót, és azt végig kell vinni, hanem sokkal inkább azon, hogy vannak valamilyen állataik vagy kutyáik, és mik azok a produkciós elemek, ami annak a kutyának éppen fekszik, amit nagyon könnyen megtanul. És általában az állatok alakítják az előadásokat. Muszáj elmesélnem egy történetet, amiért én etológus lettem, ami egy lóról szól. Okos Hansnak hívják, ezt azóta az etológiában használjuk is, mint módszertant kialakító háttértudás, hogy azt gondolta mindenki, hogy ez a ló tud számolni. Hogyha bármilyen matek példát kérdeztek tőle, vagy bármilyen feladatot, akkor annyit dobbantott a lábával, a patájával, ami a helyes megoldás volt. És ugye mindenki azt gondolta, hogy tud számolni. És igazából, amit ez a ló megtanult, az, hogy olvassa a mi apró jelzéseinket. Mert amikor mondjuk megkérdezték tőle, hogy mennyi 5 meg 3, akkor pont a 8. dobbantásnál állt ő meg. És azért, mert mindenki, aki ott volt körülötte, várta, hogy vajon megáll. És ilyenkor megváltozik a viselkedésünk, veszünk egy nagyobb levegőt, hátrébb húzzuk a vállunkat, és ebben nagyon csodálatosak az állatok, hogy ezeket a pici apró rezdüléseket is tudják olvasni. És például, amikor a saját kutyámmal egy bűvésztrükköt gyakorlok, aminél mindenki azt gondolja, hogy teljesen más a mögöttes dolog, amit a kutya csinál, valójában ugyanez a kapcsolódás kell hozzá.
Tehát, hogy ő észleli a te viselkedésedből, mert a kommunikációból azt, hogy mit vársz tőle, és ahhoz tud kapcsolódni.
Így van. És azt gondolom, hogy ez a fajta ember-állat kommunikáció, és ez a fajta érzékenység egymásra az, ami igazán fontos lenne, hogy minél több emberhez eljusson. Tehát az, hogy mennyit gyakorol egy kutya, az nagyon sok mindentől függ, de mindig vannak kedvenc trükkök, amiket már nem feltétlenül kell túl sokat gyakorolni, de egyébként egy nap egy kutya 2 előadásban szerepelhet a szabályozások szerint.
Ez a cirkusz saját szabálya, vagy törvényi szabályozás?
Ez törvényi szabályozás most már.
És a rengeteg külső inger, fények, hangok, a nézők, ezek nem zavarják meg a kutyákat, vagy nem hat rájuk rosszul az, hogy olyan körülményeket teremtenek nekik, ami nem átlagos, vagy nem állatbarát annyira.
Ennek is a tréning részének kell lennie, és egyébként nagyon sokszor tehet, hogy maga a hangtechnika vagy a fénytechnika alkalmazkodik az állat igényeihez, tehát lehet ez pont úgy, hogy ne legyen olyan fény, ami valóban zavaró az állat számára, de egyébként, hogyha betartjuk azokat a szabályokat és azokat a tréning lépéseket, hogy hogyan tudunk bármilyen ingerhez, pont ugyanúgy, mint a családi kutyákat a város különböző ingereihez hozzászoktatni, sőt, akár pozitívvá tenni, és ezek nem káros ingerek olyan szinten, tehát hogy nem vált ki valós negatív stresszt, vagy nem vált ki semmilyen egészségkárosító hatást, és ez rendesen fel van építve, akkor ezek már nem zavaró ingerek a kutya számára.
Uh-huh. És mi a helyzet, hogyha egy kutya nem akarja megcsinálni azt, ami az elvárás, amit gyakoroltak, akkor mi történik?
Mindenképpen az tud csak történni, hogy akkor ezt újra meg kell beszélni, újra gyakorolni kell megbeszélés alatt, azt értem, hogy újra felépíteni azt a feladatot, de nagyon sok olyan előadás van, ahol pont azt szeretné megmutatni mondjuk egy bohóc előadásban, hogy mi van akkor, hogyha a kutya nem hallgat rá, és hogyan tudja ezt kezelni, hogyan tudja ezt akár úgy kezelni, hogy még mindig pozitívan, még mindig a motiváció megváltoztatásával dolgozzon, de ez tud vicces is lenni, de úgy megmutatva, hogy lehet, hogy nem csinálta meg, de az együttműködést szeretném erősíteni, hogyan tudom én rávenni arra, hogy mégis dolgozzon velem együtt. Én azt gondolom, hogy csak úgy, hogyha ezt valóban egy pozitív élmény, vagy valóban motiváltá tesszük arra, hogy együtt dolgozzon.
Mind a hármótok esetében azért állatvédelmi kérdések komolyan fölmerülnek, mert hogy nagyon gyorsan elszaladhat a ló egy kutya gazdájával, hogyha sok mindent szeretne tőle, és ahogy a város sem feltétlenül természetes közege ezeknek az állatoknak, a cirkus sem, vagy talán az agarászpálya, hát a pit meg aztán főleg nem. hogyan lehet jól manőverezni a saját kutyáitoknak a kedve szerint?
Én azt gondolom, hogy a kutyáknak a természetes közege azért az emberi közeg ma már. Tehát a hosszas együttélés, a hosszas evolúció nekik már ezt tette természetessé. Pont annyira természetes, mint nekünk, hiszen nekünk is tud túl sok lenni a város. Mi is szeretnénk kapcsolódni a természethez. Hogyha megismerjük a kutyák viselkedését, és felismerünk olyan stressz jeleket, ami azt mutatja, hogy neki valami nem jó, és megértjük azt, hogy hogyan tudunk nekik ezekben a helyzetekben segíteni, akkor valóban egy harmonikus együttélést lehet kialakítani.
Az agárversenyeknek ugye a nevében is benne van, hogy agarakkal lehet ezt csinálni, de vannak más kutyák is, amik alkalmasak erre? Akár lefárasztási szempontból, hogy az ő munkafeladataikat átvegye?
Van, például a Nagy Andrea csinál is a Szegen egy lelkes edzőklubot, versenyt, nagyon aranyosan összeszervezte ezt az egészet, mindenféle fajta, és ezt mondanom kell, hogy például pitek is lelkesen futnak a műnyúl után. Tehát igaziból csatlakozva ez a kérdéshez, hogy meg kell találni a kutyának a megfelelő szórakozást, és azzal szerintem, független attól, hogy lakásban lakik, mert az emberek nagy többségénél már azt mondom, hogy lakásban lakik, független attól gyönyörűen le lehet mozgatni őket, programot lehet nekik csinálni. Ez nekünk is program, mert addig legalább a szabadtérben vagyunk, a friss levegőn vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy mondom, hogy visszatérve erre, tehát amit a Nagy Andi csinál is a Szegen, ott mindenféle fajta keverékkutya bárki futhat, műnyúl után, és nagyon szórakoztató, nagyon aranyosak egyébként, nagyon jó képeket szoktam látni az oldalán. Úgyhogy egy szuper, szuper találmány volt tőle egyébként ez a lelkes verseny, lelkes edzőklub.
Ricsi, azt említetted is, hogy ugye a kutyáknak egy ösztönszerű része az, hogy szeretnének versengeni, és ez ugye megjelenik az agaraknál is. És azt is, hogy vannak erre megfelelő sportok, hogy lemozgathassák a kutyákat. Ezek kiválthatják ezeket az ösztönöket valóban?
Szerintem biztos, és ahogy a kolléga mondta, mi is jártunk a Nagy Andihoz, és innen is köszönjük neki, mert az összes mentett kutyánk az mindig ingyen mehetett hozzá, és tényleg ilyen 10-20 kutyával érkeztünk hozzá. És amit mondtak, hogy mindenfajta kutya van, az én sicum is indult ezen a futóversenyen. Az, hogy tényleg kint vannak a természetben, a kutyák, ott vagyunk a napsütésben, hol éppen az esőben. A büfé az nagyon jó, én mindig ott voltam, és onnan néztem, ahogy a kutyák rohannak, és amúgy tényleg én azt szeretem, meg nagyon jókat tudtunk röhögni, ugye amikor a kutyákat el kell kapni, szóval a kutyának és a gazdának kell egy kölcsönös bizalom, hogy le tudja szedni arról a műnyúról a kutyát. Nem tudom, látok ezt, hogy szokott működni, amelyik kutya mondjuk veszélyes a műnyúra vagy magára, ugye az a szájkosárba fut, de ez tényleg egy nagyon jó dolog, illetve már vannak különböző sportágak, falmászás, magasugrás, futópadverseny, súlyhúzás, és hogyha olyan hámokat és állatorvos van a helyszínen, és be van tartva minden, és amikor már látja azt az ember, hogy mondjuk a kutya már nem akarja azt az X súlyt elhúzni, akkor nem azon, hogy még ott erőlteti a kutyát, vagy üti, vagy veri, vagy bármi, hanem akkor tényleg onnan kiszedi. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal le tudják fárasztani a kutyákat, illetve már tényleg rengeteg olyan kutyaiskola van, ahol van, nem tudom, talán nyomkövetés, ahol embereket keresnek, ahol tényleg le tudják őket fárasztani, és ez mellett pedig még ugye vannak az őrzővédő programok, ahol ott is különböző szituációkba tudjuk azokat a kutyákat betenni, akik ezt élvezik, és akik ezt akarják.
A kutyaviadalokon jellemzően a bultípusú kutyák jelennek meg élesben, amit ti aztán segítetek felszámolni, vagy teljesen változó az, hogy milyen fajtájú kutyákat használnak?
Hát az olyan, szóval itt is egy kicsit ketté bontanám a dolgot, vagy lehet, hogy háromba is lehetne bontani, mert ugye én szerintem az is viadalnak számít, amikor a vadász elviszi, és mondjuk a vaddisznó után küldi mondjuk az argentin dogot, mert már erről is láttunk már videókat, vagy amikor ugye a tacskót és a kisebb testű kutyákat ugye beengedik a rókajukba, ott is gerinces állatok mennek egymásra, illetve amit ugye az ember csinál, a kocka, ahol általában, és én azt mondom, hogy szinte 100%, hogy a búlok vannak összeengedve, az, hogy vannak próbakutyák, akik keverékek, kistestűek, stb., ott nem búlok vannak, de a versenyeken, és amiket mi láttunk, és akikkel mi találkoztunk, az 100%-ban búltípusú kutyák.
Azért nem lehet veszélytelen odaállítani egy ilyen kutyaviadalra civilként, még akkor sem, hogy ott van a rendőrség is, mert hogy benneteket megtalálnak.
Hát azt akartam, hogy ott vagyunk pont a legbiztonságosabb helyen, amikor ugye ott vannak a rendőrök, de utána azért mi, ahogy tudunk róluk mindent, ugye ők is tudnak rólunk mindent, és tudták azt, hogy hol vannak a kutyáink. Volt olyan információ, hogy ők vissza akarják szedni a kutyákat. Volt olyan, hogy a rendőrségre be akarnak törni majd a kutyákért, mert ezek olyan értékes kutyák. Szóval így van, a mi életünk az abszolút nem egy biztonságos játszma, vagy egy biztonságos játék, mert soha nem tudunk felkészülni arra, hogy mondjuk éppen minket hol látnak meg az utcán, és az, akit mondjuk elvettük a kutyáját, a rendőrség által, nem a rendőr fog bosszút állni, hanem rajtunk, de ez benne van a kockázatban, benne van a játékban. Mi azért jöttünk létre, hogy az állatokat mentsük, vagy így, vagy úgy, és pontosan én úgy gondolom, hogy azért vagyunk mi egy különleges szervezet, mert előttünk is voltak szervezetek, akik nem álltak bele a kutyaviadalba, pontosan azért, mert ki kell mondani, hogy ez maffia hálózat, és hogy olyan emberek, olyan kategóriai emberek voltak benne, akik mondjuk veszélyet jelentettek az állatvédőkre, de mi ezt most bevállaljuk arccal és háttérrel, de tényleg mi az állatokért vagyunk.
És nincs félnivalótok?
De van, de most az a kutya, nem tudom neki elmondani, hogy én most azért nem mentelek meg téged, mert most félek a gazdától, hanem ebbe bele kell állni, és tényleg csak ezt tudom mondani, hogy mi azért vagyunk, hogy ezeket az állatokat megmentsük. Vagy így, vagy úgy, és vagy ilyen félelemmel, vagy olyan félelemmel, de azokat az állatokat meg kell menteni.
Mennyire van jövője annak, hogy a kutyák és az emberek a megfelelő kommunikációval figyelve egymásra akár szórakoznak együtt, akár együtt élnek? Tehát van-e olyan határa, ahol már kényelmetlen a kutyáknak, és hogy ezt vajon észrevesszük-e mi gazdiként, emberként?
Én azt gondolom, hogy egyetlen eszközünk van, és az tényleg az oktatás. Tehát, hogy minél több olyan szakember legyen, minél több olyan akár kutyakiképző, aki tudja a kutyázást, a tényleg az összetett képet nézni, mert nem elég a kutyákhoz érteni, az emberi oldalt is ismerni kell, és hogy tényleg azt a fajta érzelmi intelligencia fejlesztést, vagy az érzelmi kompetenciákat, hogyha tényleg szeretek valakit, akkor annak észreveszem a szükségleteit. De ha nem tudom, hogy mire van szüksége, akkor nagyon nehéz azt jobbá tenni. De én abszolút azt érzem, hogy akár az elmúlt 10 évet nézzük, minden területen fejlődés látszódik. Tehát, hogy azért egyre többen kapcsolódnak jól a kutyájához, de az is igaz, hogy egyre többen tartanak kutyát, pont azért, mert adnak valami olyan pozitívumot az életünkbe, ami miatt jó hozzájuk kapcsolódni. És nem biztos, hogy mindenkinek megvannak a körülményei, vagy nem biztos, hogy mindenkinek pont olyan, vagy egyáltalán állatot kell a jelenlegi helyzetében tartania. De emellett nyilván, hogyha megérti azt, hogy hogyan tudja ezt jobbá tenni, akkor mind a két oldal nyerhet.
Az agárversenyek válhatnak valaha tömegek által kedvelt nézett szórakozási formává?
Hát én azt mondom, hogy például Írországban, Angliában tömegek látogatják az agárversenyeket. Magyarországon még nem látogatják tömegek, én bízom benne, hogy fogják, és nem a nyereség kedvéért, hanem azért, mert ez egy érdekes rész, tehát hogy mindenki azt, nagyon sokan azt gondolják, hogy itt amit nyer az agár, hogy mi ezt azért csináljuk, ezt nem azért csináljuk, mi ezt állat, tehát azért csináljuk, mi szeretjük ezt a fajtát. Az összeg, amit az agárral nyerni lehet, az egy olyan összeg, hogy gyakorlatilag a tartása és az úti költsége sem jön ki belőle, de legalább valamilyen szinten hozzájárul ehhez a történethez. Az előző kérdéshez csak annyi úgy leesett nekem, hogy még annyit hozzászólnék, hogy szóval nem feltétlen kell mindenkinek kutyát tartania. mert nem mindenkinek van hozzá érzéke. Ez ugyanolyan, mint hogy rengeteg embernek van gyereke, de nem tudja rendesen megnevelni, fölnevelni, mert nincs hozzá érzéke. A kutya ugyanez a történet. Ha valakinek van hozzá érzéke, akkor foglalkozzon vele. Tehát csak azért, mert szeretem, nem biztos, hogy mindenkinek jár. Mindenki szereti a saját gyerekét, csak nem úgy neveli, ahogy kell. A kutyánál ugyanez a történet van, hogy nagyon sokan szeretik a kutyát, csak éppen nem tudják, hogy hogyan kell vele bánni, hogy adják meg a kutyának azt a szükségletét, amire egyébként ő mondjuk évszázadokkal ezelőtt ki lett tenyésztve. Mert hogy ez is egy nagyon fontos rész, hogy azt figyelembe vegyük, hogy az agár mire lett kitenyésztve, hogy a bull terrier mire lett kitenyésztve. Ezek nagyon fontos dolgok. Én egyszer Írországba jártam egy agárkenelnél, és Yorkshire terrierek szaladgáltak az udvaron. És én csodálkoztam, hogy nincs csatta hajukba, meg nincsenek gyönyörűen megfésülve, és akkor kérdeztem a tulajdonosát, mondom, hát ők, és mondta, hogy hát ők Yorkshire terrierek, ők azért vannak itt, hogy megfogják a patkányt. Tehát nem kell mindig túl misztifikálni ezt az egész dolgot, tehát a kutyát sokszor arra kell tartani, amire ki lett tenyésztve, azon belül meg nyilván jön az érzék, hogy a tulajdonos vagy a tréner megtalálja azt a pontot, hogy mikor kell még a kutyának, és mikor volt elég a kutyának. És akkor így szerintem nagyon szépen és boldogan lehet kutyázni mindenkinek.
Én egy dolgot mondanék még, hogy én a kutyasport mellett vagyok, hogy igenis a kutyákat el kell vinni, most már azért vannak kutyasport centrumok, meg ilyen edzőpályák, ahova ki kell vinni, és amit mondtak itt az előttem az lévők is, hogy sokkal jobb az, hogyha mondjuk felelősen tudom azt, hogy nekem nem kell kutya, de szeretném a kutyát, sokkal jobban járok én is, meg a kutya is, hogyha kimegyek egy menhelyre, és ott hetente járok ki ugyanahoz a kutyához, lesétáltatom, játszok vele, és akkor otthon nekem sincsen vele gond, és kint van a menhelyen. Szóval, amit mondtak az előttem, szóval nem mindenkinek kell kutya, és amikor pedig örökbe adunk, akkor meg mi mindig meg szoktuk nézni azt, hogy a kutya és a gazda az kompatibilis egymással, és hogyha mondjuk ő egy, mondjuk olyan, mint én, mint egy kövér ember, és ő például egy agarat szeretne, akivel tényleg sokat kell mozogni, akkor...
Nem, mert pont ez, amit az előbb mondtam, hogy az agár, bocsáss meg, hogy szabadba vágok.
Akkor egy multibuszú,
tehát, hogy az agár pont az, hogy elviszed egy nap 40 percet, sétálsz vele, és ő kész.
Tehát a világ, az a baj, hogy olyankor, mint egy malit, akkor neki nem való, és akkor próbálunk egy olyan, most akkor egy agarat fogunk most már kiadni, akkor azzal csak napi 40-50 perc kell, de hogy ezekre oda kell figyelni, és ezért mi is felelősek vagyunk, és szerintem nagyon fontos az, hogy felelős állattartás az be kell vinni a köztudatba.
Hát akkor kimondhatjuk, hogy nem kell mindenkinek kutya, és ha szereti ennek ellenére a kutyákat, akkor számtalan lehetősége adott arra, hogy testközelből részt vehessen egy picit az életükben, vagy egy kicsit a kutyatartásban is akár. És hogy nagyon, nagyon nagy felelősség van rajtunk, hogy hogyan is állunk az állatokhoz.
Hát az egy élet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Petró Eszter, a Fővárosi Nagy Cirkusz állatvédelmi munkatársa, pszichológus, etológus, Tencel Gábor, a Kincsen Park agár szakágának a vezetője, és Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Egyesület vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt
voltatok. Köszönjük szépen mi is a
köszönjük
lehetőséget.
Köszönöm szépen a nézőinknek és hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. A jövő héten egy újabb epizóddal találkozunk a Dogs Podcast 4. évadának záró epizódjával. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.